A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva a 19. Zsoltár első versszakát énekeljük el. A 19. Zsoltár így kezdődik, az egek beszélik. Foglaljunk helyet és folytassuk Isten magasztalását. A 251. dicséretünk első 5 versét énekeljük el. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Hallgassuk meg Isten ígéjét a Zsoltárok könyvéből. A soron következő Zsoltárunk a 19. Zsoltár minden verséből.
A karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és keze munkáját hirdeti az égboltozat. Nappal a nappalnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nincs szó, sem beszéd nem hallható a hangjuk. Mégis elhat szózatok az egész földre, és szavuk a világ végére. Sátrat készített ott a napnak, amely olyan, mint egy vőlegény, aki a szobájából jön ki. Örvend, mint egy hős, hogy pályáját futhatja. Elindul az ég egyik széléről, s fordulása a másik széléig tart. Nincs semmi, ami elrejtőzhetne heve elől. Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úr bizonyság tétele bizonyos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úr ítéletei változhatatlanok, és minden tekintetben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is. Édesebbek a méznél, még a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket, a titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Tarts távol szolgádat az önhitségtől is, hogy ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen leszek, és sok vétektől tiszta. Legyenek kedvedre valók számmondásai, és szívem gondolatai legyenek előtted, ó Uram, kősziklám és megváltom. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzon. Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt állhatunk, és mi is dicsérhetünk tégedet, ahogy az egek is dicsérnek téged, ahogy a természet dicsér téged, mi is dicsérhetünk a te hatalmadért, ahogy fenntartasz bennünket, és gondoskodsz rólunk. Köszönjük, hogy van ma is szavad hozzád, hogy ma is tanítani akarsz bennünket, igédet adod nekünk. Bocsáss meg, amikor ezeket mi félre rakjuk, vagy nem figyelünk rá, eléggé, és másfelé kalandozik a mi szívünk, és mást akar követni. Kérünk, hogy most úgy dolgozz a mi szívünkben, hogy megérthessük, hogy mi a te akaratod, mit szeretnél nekünk elmondani ezen a napon, add, hogy mi ezt megérthessük, felfoghassuk, és tudjuk megtartani, és tudjuk továbbadni is másoknak. Így légy közöttünk, áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg az ige hallgatóit is. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás könyvéből olvasom. a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. A 266. dicséretünk első versszakát énekeljük. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Isten igéjét Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom az első fejezet 19. verséből. Hiszen ami Istenből megismerhető, nyilvánvaló előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Amen. Foglaljunk helyet. Vannak olyan Biblia fordítások, amelyekben a 19. Zsoltárnak a tagolása nagyon jól látszik. Valahol a közepénél van egy szünet, az első fele arról szól, hogy Isten szól hozzánk a természeten keresztül, a második fele pedig arról szól, hogy Isten az ő igéjében is szól hozzánk. Ez a kettősség, hogy Isten a természeten és az igén keresztül szól hozzánk, ez a protestáns gondolkozásnak egy nagyon alapvető elemévé vált. Az egyik hitvallásunk egyenesen úgy fogalmaz, hogy Istennek két könyve van, a természet és a Biblia könyve. Ezeket fogjuk ma egy kicsit úgymond kinyitni, és elolvasni belőle mindazt, ami nekünk szól. Hát kezdjük először a természet könyvével. Isten szól hozzánk a természeten keresztül. Hadd kezdjem azzal, hogyha valaki végignézi egy festőnek a képeit, egy idő után úgy érzi, hogy kezdi megismerni az alkotót. Hadd mondjak erre példát. Gimnazistaként egyszer beültem az iskola könyvtárába, és fellapoztam egy Dali könyvet. Ugye Dali egy híres festő. Lapoztam, és akkor csuktam be, amikor elértem ahhoz a képhez, aminek ez volt a címe, verseny zongorát szodomizáló atmoszférikus koponya. Nem szeretném megmagyarázni a kisebbek kedvéért, hogy ez mit jelent. Verseny zongorát szodomizáló atmoszférikus koponya. Ekkor becsuktam a könyvet, mert azt mondtam, hogy ez az ember egy beteg ember, és nem szeretném, hogyha ez a beteg hozzáállása engem is valamiféleképpen megfertőzne. Egy másik példát is hadd mondjak, ezután az eset után nem sokkal az iskolánkban szerveztek egy cserediák programot, és az osztályunkat úgy unblock elvitték Hollandiába egy hétre. És a látogatás keretében eljutottunk egy Rembrandt kiállításra is. Rembrandt egy hívő ember volt, a holland művészetnek talán a legkiemelkedőbb alakja, és mi gyerekek, akik annyira nem szerettük a múzeumokat, mégis úgy éreztük, hogy ez egy élmény, ez egy felüdítő élmény. Mert Rembrandtnak a művei valami harmóniát sugároztak, az életnek a szépségét és a harmóniáját. Tehát akár Dali, akár Rembrandt, ha tanulmányozzuk az alkotásaikat, akkor előbb-utóbb az alkotót is valamilyen szinten megismerjük. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten szól hozzánk a természeten keresztül, akkor valami hasonlóval találkozunk. Isten az alkotó. Ez a teremtett világ a láthatatlan atomoktól kezdve, a szemet gyönyörködtető hegyeken, erdőkön, folyókon és tengereken keresztül, a felfogó képességünket messze meghaladó tejútrendszerig és még azon túl is, mind az ő alkotása. Ott van az alkotó, és ott van az alkotás. Mi pedig a látogatók vagyunk. Mi vagyunk azok, akik Istent ugyan nem látjuk, de az alkotásait igen, és az alkotásaink keresztül szeretnénk őt valamiféleképpen kitapintani. Hát nézzük meg, hogy mit mond nekünk a természeti kijelentés. Mi úgymond ennek a kijelentésnek ránk nézve a haszna. A természeti kijelentés alapvetően három üzenetet hordoz. Az egyiket így lehetne röviden megfogalmazni, a Teremtő létezik. Ha valaki körülnéz ebben a világban, akkor el kell jutnia erre a felismerésre, hogy van egy teremtője, alkotója mindannak, ami bennünket körülvesz. Hadd idézzek Isaac Newtontól, ugye a fizikának az egyik legnagyobb képviselőjétől. Tudni kell róla, hogy őt rengeteg elismerés érte már életében is, a következő kijelentést tette. A kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem. A legnagyobb felismerésem. És amit Newton átélt, aki tényleg tanulmányozta a természetet lépésről lépésre, ugyanezt mi egyszerű emberek is átélhetjük, akiknek nincs ekkora tudásunk, valahol mi is megsejtjük az alkotás mögött az alkotót. Calvin egyenesen arról beszél, hogy minden ember tudja, hogy Isten létezik. Bennünk van az úgynevezett istenség érzete. A reformátusok soha nem akarták bebizonyítani Isten létezését, mert mi abból indulunk ki, hogy ez mindenkiben benne van. Vannak emberek, az úgynevezett istentagadók, ateisták, akik nem akarnak tudomást venni Istenről. Ők hoznak egy döntést, és el akarják nyomni magukban mindazt, amit a természet feléjük közvetít, de ők is tudják, valahol mélyen tudják, hogy létezik Isten. Hadd mondjak erre is egy példát. Többször hallhatták már a testvérek tőlem Richard Dawkinsnak a nevét. Egy híres professzorról van szó, aki az utóbbi 30-35 évben szinte semmi mást nem tesz, mint ateista propagandát folytat. Próbálja bebizonyítani, hogy Isten nem létezik. Hát hadd kérdezzem meg, hogyha valaki biztos abban, hogy Isten nem létezik, hogy ő csak egy mese, miért nem rándít egyet a vállán, hogy na jó, ez a buta embereknek való, én ezzel nem foglalkozom. Ha valaki évtizedek óta semmi mást nem tesz, mint hogy próbálja bebizonyítani Isten nem létezését, az tulajdonképpen küszködik. Érzi a természeti kijelentést, megsejti szinte, tudja, hogy van Isten, de küzd a felismerés ellen, mert nem akar neki engedelmeskedni. A természeti kijelentés egy második üzenete, megint csak röviden így foglalható össze, Isten szent. Istennek vannak törvényei. És Isten ezeket a törvényeket részben beleírta a lelkünkbe. Nem minden törvényét. A 10 parancsolatnak az első kőtábláját, ami arról szól, hogy pontosan hogyan kell nekünk Istenhez viszonyulni, ez nincs beírva a lelkünkbe. De a második kőtáblája, ami arról szól, hogy az emberek egymással hogyan viselkedjenek, ez mindenki számára nyilvánvaló. Úgy születünk meg, hogy ez oda be van írva a lelkünkbe. Tudjuk, hogy ölni, paráználkodni, lopni, hazudni, bűn, ezt mindenki tudja. Az is, aki egyébként öl, paráználkodik, lop és hazudik. Amikor ezek közül akármelyiket is elkövetjük, akkor a lelki ismeretünk jelez. Elítél bennünket. Kellemetlenül érezzük magunkat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy tisztelettel tartozunk a szüleink iránt, a tanáraink iránt, az előjáróink iránt. Tudjuk, hogy a családunkról való gondoskodás a mi feladatunk, kötelességünk, és hogyha mindezeket megtesszük, akkor is jelez a lelki ismeretünk. Megdicsér bennünket, jóváhagyólag szól hozzánk. Tehát Isten szent, és ezt érezzük, mert tapasztaljuk a törvényt bennünk, ami lépten nyomon szól hozzánk. És a harmadik gondolat, amit a természeti kijelentés elmond nekünk, az egy elég súlyos gondolat, és így szól, Isten haragszik ránk. Ha körülnézünk ebben a világban, akkor rengeteg szörnyűséggel találkozunk. Az ember először a saját tragédiáját szokta felismerni, hogy mi minden történt az én életemben, miért ver engem az Isten. Mindenki talán tud most gondolni valamire, nem mondok példát. Ha kicsit tágabbra tekintünk, és a társadalmunkat nézzük, akkor ott is azt látjuk, hogy az valami félelmetes, ami történik, akár kisebb társadalmak keretében, akár Európában, akár egy szélesebb merítést, ha nézünk. Az emberek szinte megőrültek, nem tudják, hogyan kell egymással kapcsolatba lépniük, hogyan kell viselkedniük. Látjuk a természeti katasztrófákat, szembesülünk azzal, hogy utolérnek bennünket a betegségek, tapasztaljuk a félelmet, az aggodalmat, szorongást, találkozunk a halállal, ez vesz minket körül. És amikor ezt látjuk, akkor valamit megsejtünk abból, hogy hát az az Isten, aki egyébként létezik, szent törvényt adott nekünk, valamiért haragszik ránk, és ítéletével vesz körül bennünket. És megsejtjük, hogy ez az ítélet, ez csak súlyosbodni fog. Isten tehát létezik, szent és haragszik ránk. Az egész világ megsejti ezt a tudást. Talán ennyire nem foglalják szavakba, de valahol ezt mindenki érzi, megsejti, tisztában van vele. Ha megnézzük a világ vallásait, különböző életfilozófiáit, vagy csak ahogyan gondolkoznak az emberek, látjuk, hogy ezzel tisztában vannak, mert küzdenek a bűnnel, a bűn okozta nyomorúságokkal, keresik a megjobbulásnak, a kiengesztelődésnek a lehetőségét, talán valami kis reményt is táplálnak magunkban, hogy talán majd egyszer jobb lesz. Erről szól az élet. Isten szól hozzánk a természeti kijelentés által, és akár kinyitjuk a fülünket, akár nem, elér hozzánk Isten üzenete. És most lépjünk át a Bibliára. Habár az alkotás sokat elárul az alkotóról, ez a tudás mégis korlátozott, nem elegendő. Ha csak ennyit tudnánk Istenről, hogy létezik, szent és haragszik ránk, akkor nem lenne okunk másra, csak elkeseredésre. Mert igazából ezen mi emberi erővel nem tudunk változtatni. Isten azonban úgy döntött, hogy valami mást is szeretne elmondani nekünk. Méghozzá nem csak a megsejtés szintjén, hanem érthetően, emberi szavakon keresztül. És ezért látjuk, hogy küldött prófétákat, küldte az ő fiát, küldte az apostolokat, és ők elmondták, amit Isten rájuk bízott. És amit elmondtak, azt később írásba foglalták, így keletkezett a Biblia. És ma már mindannyiunknak van Bibliája, kinyitjuk, és Isten szól belőle hozzánk. Mi az, amit profitálhatunk ebből? Mi a bibliai kijelentés haszna, üzenete? Itt is három gondolatban hadd sűrítsem össze a lényeget. A Biblia egyrészt elmondja nekünk Isten haragjának az okát. Miért olyan a világ? Miért tapasztaljuk az ítéletet lépten nyomon? Mi a baj velünk? A Biblia részletesen elmondja, hogy mi a baj velünk. Egyrészt a hálátlanság. Isten megteremtette ezt a világot, mindent ránk bízott, mindent. Nincs úgymond olyan teremtmény, aki a hatásunk alól kivonhatná magát. Nincsen. Nekünk mondta azt, hogy uralkodj a földön. Mindent megadott. És mit mondott az ember? Ez nekem kevés. Tök jó. Ez is jó, de ez azért nekem még kevés. Ugye ismerjük a bűnös embernek a hozzáállását manapság. Kap valamit, és rögtön azt mondja, hogy nekem ez nem elég. Nyújtjuk a kisujjunkat, és az egész karunk kell. Az egész világ tele van hálátlansággal. Isten haragjának második oka a gőg. Amikor is azt mondjuk, hogy mi nem elégszünk meg azzal, hogy teremtmények legyünk. Mit mondott a sátán? Olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember azt mondta magában, hogy igen, ez kell nekem, olyan akarok lenni, mint az Isten, túllépni a teremtettség határát, szakítok abból a gyümölcsből, és olyanná fogok válni, mint az Isten. Gőgössé vált az ember, büszkévé. A harmadik dolog a lázadás, amikor az ember nyíltan megmondta Istennek, hogy te nem kell lesz nekem. Te alkottál, te ajándékoztál meg, de én úgy döntök, hogy mostantól kezdve nem kell lesz nekem, hátat fordítok neked. Majd én úgy élem az életemet, ahogy elterveztem. És a negyedik dolog a rombolás. Azáltal, hogy fellázadtunk teremtőnk ellen, elkezdtünk rombolni. Az első rombolás, amit végrehajtottunk, az magunkban történt meg. Isten a maga képére és hasonlatosságára alkotott minket. Ez azt jelenti, hogy olyan képességekkel, tulajdonsággal, szentséggel rendelkeztünk, amiben az Isten gyönyörködni tudott. Úgymond az ember testileg és lelkileg szép volt. És amikor fellázadtunk, akkor tönkrevágtuk magunkat. Olyanok vagyunk, mint egy ház, amely valaha szép volt, szemed gyönyörködtető, de aztán leégett. És már nem lehet látni más, csak a romokat. Na, ilyen az ember, amikor Isten ránéz. És folytattuk a rombolást a világban. Hát miért hívnak össze mindenféle konferenciákat, hogy mentsük meg a bolygót? Hogy a környezet szennyezéssel csináljunk valamit? Azért, mert tönkre vágtunk mindent. Nem csak magunkat, hanem a világot is. És amikor Isten azt látja, hogy az ő alkotása romokban hever miattunk, akkor megértjük, hogy okunk van elfogadni az ő haragját. Ha egyszer azt hallanánk a tévében, hogy valaki bement a Louvre-ba, vagy a British Múzeumba, ahova összegyűjtötték a világ szinte minden művészeti alkotását, fogott egy bombát és az egészet felrobbantotta, és utána elfogták ezt az embert, akkor mi hogyan ítélnénk? Hát azt gondolom, hogy az ítéletben lenne különbség, de mindannyian azt gondolnánk, hogy ez az ember megérdemli az ítéletet. Mert hogy lehet tönkre tenni ennyi szépséget? Hát mi az egész világot majdhogy nem tönkretettük, amit Isten megalkotott. És amikor Isten haragját tapasztaljuk, akkor minden okunk megvan rá, hogy ezt elfogadjuk. A második dolog, amit a Biblia elmond nekünk, a második nagy témakör, az a megoldás. Bemutatja nekünk a megoldást. És ilyenkor nem másra hívja fel a figyelmünket, mint Krisztusra. Krisztus úgymond a Biblia központi üzenete. Krisztus eljött, és nála van a megoldás az életünkre. Nála van a bűnbocsánat, nála van az új élet, és nála van az örök élet, mindegyik. És ott kezdődik, hogy bűnbocsánat. Ha valaki úgy akar Krisztushoz menni, hogy nem tagadom meg azt, ami korábban voltam, csak valamit még akarok kapni tőle, az nem fogja megismerni Krisztust. A gyógyulás ott kezdődik, hogy felismerem a bűneimet, lázadásomat, rombolásomat, oda megyek Krisztushoz, és azt mondom, hogy most már látom, hogy mit követtem el, és látom a te kereszteden, hogy mit érdemelnék, sőt, mit érdemlek az Istentől. Örökkévaló testi és lelki szenvedést érdemlek. Látom, már nem takargatom, nem hozok kifogásokat. Nem mondom azt, hogy rossz helyre születtem, hogy engem rosszul nevelt a társadalom, hanem azt mondom, hogy igen, Uram, ez én vagyok, és itt állok előtted. De tudom azt, hogy azért haltál meg, hogy nekem bűnbocsánatban lehessen részem. És most leteszem eléd az összes bűnömet, és kérlek, bocsáss meg. Hát itt kezdődik a megoldás Krisztusnál, és azt ígéri Krisztus, hogy nála mindenre van bocsánat. Nincs olyan dolog, amire ne lenne. Vagy nincs olyan, hogy eddig a pillanatig megbocsátott, de mostantól kezdve már nagyon oda kell figyelni magamra, és hogyha valamit elrontok, arra már nincs bocsánat. Krisztus egyszer s mindenkorra, minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. Krisztusnál van az új élet. A gyerekeink gyakran leülnek legózni. Nagyon szeretnek játszani ezzel a játékkal, hiszen egyik elemet a másik után teszik rá, és a végén valami nagyon szép kijön belőle, egy hajó, egy helikopter, teljesen mindegy micsoda. És valahogy, amikor azt látjuk, hogy Isten dolgozik rajtunk, az kicsit olyan, mintha Isten legózna. Volt az életünk, a nagy semmi, és Isten elkezdi felépíteni. Nem azonnal ad nekünk egy új életet, hogy tessék, itt van, és mától fogva angyalok vagytok, hanem szépen lassan újít meg bennünket. Elkezdi tisztogatni a gondolatainkat, helyreállítja azokat, az érzéseinkkel is elkezd dolgozni, megmozgatja az akaratunkat, hogy tegyünk most már valamit az ő dicsőségére, és látjuk, ahogyan hitben járó emberek az idő múlásával tényleg egyre szentebbé válnak. Ahogy ez az úgymond leégett épület, ami inkább csak félelmet keltett az emberben, meg iszonyt, az egyszer csak újra szemet gyönyörködtetővé válik. Új életünk van Krisztusban. És azt is olvassuk, hogy a megoldás az nem ér véget itt, mert azokra, akik Krisztusban hisznek, vár az örök élet. Erről már nem tudok mit mondani. Mert amikor Krisztus eljött, akkor az is elképzelhetetlen volt. Pál azt mondja, hogy amit ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Amikor a mennybe érünk, arra is ugyanez igaz, amit ember szíve meg sem sejtett. Vannak elképzeléseink, tudunk néhány dolgot, de az, hogy pontosan mi vár ránk, milyen lesz az ottani élet, azt nem tudjuk. De erre irányítja a Biblia a figyelmünket, hogy Krisztusban ott a megoldás. Isten haragja alatt születünk, de Krisztusban ott van a megoldás. Menjünk oda hozzá. A harmadik dolog, amit a Bibliából megtudhatunk, illetve amit a Biblia mint haszon jelent ránk nézve, azt így lehet összefoglalni, a Biblia által Isten személyesen megszólít bennünket. Azt gondolom, hogy tapasztaltuk már mindannyian ezt, amikor olvastuk a Bibliát, vagy hallottunk egy igehirdetést, és Isten személyesen megszólított bennünket. Olvastam Spurgeonnek a megtéréséről. Spurgeon 10 éves fiatalemberként betévedt egy templomba. Tényleg betévedt, nem a saját temploma volt. Beszélt az igehirdető, és hát Spurgeon úgy figyelt, nem figyelt, forgolódott ide-oda, és egyszer csak kiszólt neki az igehirdető, hogy ne forgolódj, hozzád beszél az Isten. És abban az órában, azon az Isten tiszteleten Spurgeon megtért, és onnantól kezdve Istennek szentelte az életét. Hát mi is élünk át hasonlót, hogy van egy kérdésünk, vagy valamiben benne vagyunk, és Isten személyesen szól hozzánk. Hadd mondjak egy utolsó példát. Ez egy egészen közelmúltbeli esemény. 2 héttel ezelőtt a Károli Gáspár Református Egyetem állam- és jogtudományi karán volt egy tanévzáró, egy doktoravató és diplomaosztó alkalom. És mivel ez egy egyházi egyetem, mindig elhangzik egy igehirdetés, most éppen engem hívtak, hogy tartsak áhítatot, és felolvastam egy igét, tartottam egy körülbelül 10 perces igehirdetést, az ige így szólt, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Megtartottam az igehirdetést, és itt lezártam magamban a történetet. De tegnap előtt találkoztam az egyik barátommal, egy hívő barátommal, aki elmondta, hogy van egy ismerőse, aki most végzett a jogi karon, ott volt, végighallgatott engem. Ez egy nagyon érdekes fiúról van egyébként szó. Magát hívőnek tartja, ugyanakkor aktív homoszexuális életvitelt folytat, és nyíltan vallja, hogy Isten szemében ez teljesen rendben van. Olyannyira nyíltan vallja, hogy tévében, rádióban, valami szervezetben is részt vesz, ami ami ezt propagálja. Tehát valami komoly gond van vele, nem valószínű, hogy igazából hitben járna. És ez az ismerős azt mondta a barátomnak, hogy szörnyű volt az a prédikáció, amit én ott elmondtam. Mert szinte végig a pokorról beszéltem. Az evangéliumot meg nem is érintettem. Vagy alig. Na most ebben az az érdekes, hogy én abban az ige hirdetésben egy szót nem mondtam a pokorról. Beszéltem arról, hogy a Krisztus nélküli élet az egy elveszett élet. Erről beszéltem. Ha megnyeri az egész világot, de lelkében kárt val, arról volt szó, hogy általában a jogászok sikeres emberek, akiket megbecsülnek anyagilag, felnéznek rájuk, stb., de hogy ez mekkora kísértés, és a sikerek úgymond sokszor azzal járnak együtt, hogy már nem is gondolunk Istenre, nem érezzük, hogy szükségünk van rá, de hogy lehet ezen segíteni, hogyan maradhatunk Krisztus közelében, erről beszéltem. És a pokol nem került szóba. És valahogy azt értettem meg ebből, hogy létezik ilyen, hogy az ige hangzik, és közben Isten beszél valakivel személyesen. És ott volt ez a valaki, aki addig teljes mértékben félreértette az igét, de most kapott egy megszólítást, megijedt. Isten elkezdte őt nyugtalanítani. Nagyon szeretném, hogyha egyszer ez az ember megtérne, és elmondaná azt, hogy Isten megszólított engem. Nem úgy, ahogy gondoltam, nem úgy, ahogy szerettem volna, de megszólított, és visszavezetett a jó útra. Tehát Isten szól hozzánk a Biblián keresztül, elmondja haragjának okát, bemutatja a megoldást Krisztusban, és személyesen üzen számunkra. Istennek tehát két könyve van, a természet és a Biblia könyve. Én úgy foglaltam össze magamban, hogy a természet könyve által Isten megpiszkál bennünket. Szépen élünk a bűnben, nyugodtan, bibliai kifejezéssel élve, mint a levágásra való tulkok, szépen éldegélünk, nyugodtan, rákcsálunk, stb. Stb. És Isten a természeti kijelentés által felpiszkál bennünket. Nem hagy bennünket nyugton. Aztán jön a Biblia könyve által, és ezáltal átölel, magához szeret bennünket. Hát ezt a két kijelentést adta nekünk Isten, és adja meg nekünk az ő lelkének vezetését, bölcsességét, hogy ezt a két kijelentést mindig jól értsük, és szívünkbe zárjuk, és engedelmeskedjünk neki. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 266. dicséretünk második és harmadik versszakát énekeljük el. Dicsérjed világom alkotót hatalmát. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megismerhettük a Te hatalmadat, istenségedet a természeten keresztül, és köszönjük, hogy megismerhettük a Te szerető atyai jóságodat irántunk a Biblián keresztül. Olyan jó, hogy azért jöhettünk a házadba, mert már ismerünk Téged, és pontosan tudjuk, hogy kihez jövünk. Szeretnénk megerősödni benned, követni téged, egyre jobban megismerni a te szentségedet, jóságodat, elkötelezni magunkat arra, hogy neked élünk, hogy megtagadjuk bűneinket, és azon az úton járunk, amelyet te elrendeltél számunkra. Szeretnénk imádkozni azokért, akik talán még ezt a döntést nem hozták meg, akik ennyire még nem ismertek meg téged. Kérünk, Urunk, hogy őket is ragadd meg, velük is beszélj személyesen a szívükre, hadd tudják meghozni ezt a döntést, és hadd újulhasson meg az ő életük is. Köszönjük, Urunk, azt a sok-sok munkát, jóságodat, amit a gyülekezetünk életében tapasztalhattuk meg. Köszönjük a táborainkat, amelyek már eddig lemehettek. Köszönjük a gyerekeket, felnőtteket, akik annyit tanulhattak tőled ezekben a táborokban, és kérünk, hogy légy majd velünk a jövő héten is, és azután, amikor az egész gyülekezettel elmegyünk, kérünk, hogy ott is szólíts meg kicsinyeket és nagyokat, kérünk, hogy taníts és vezess bennünket. Kérünk, Urunk, azokért, akik a héten álltak meg ravatal mellett, akik a gyásznak a terhét hordozzák, Urunk, nálad van az igazi vigasztalás. Te vagy a biztos pont az életünkben. Kérünk, hogy erősítsd meg minden gyászolónak a hitét, segíts, hogy rád tudjunk figyelni életünk minden pillanatában. Kérünk, áld meg az előttünk lévő heteket, hónapokat, elsősorban erős hittel, rátekintéssel, hogy a láthatók mögött megláthassunk téged is, a láthatatlan, de mindennél valóságosabb Istent. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.